kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Önök szerint hogy lehetséges, hogy miközben viszonylagos jólétben élünk, mégsem érezzük jól magunkat a bőrünkben? Hogy az önértékelési zavar, a problémákkal való megküzdési képesség hiánya, a pánik, a depresszió egyre fiatalabb korosztályokat ér el, és már-már népbetegségnek számít. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Mit tudunk a mentálhigiénéről, vagyis a lelki egészségünk védelméről? Megelőzés vagy gyógyulás? Mi az, amire manapság a leginkább szükségünk van? Erről beszélgetünk a mai műsorban Maier Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Tehát mentálhigiéné minden olyan tevékenység, amelynek célja a lelki egészség elősegítése, illetve hát azoknak az ismereteknek a felhasználása, amelyek révén megelőzhetjük a rendellenességet, a lelki zavarokat. De hogy ez most milyen siralmas állapotban van, erről kellene a mai részben beszélgetni, de még mindig menjünk egy kicsit vissza időben, és nézzük meg azt a folyamatot, ami itt Magyarországon végbe ment a tekintetben az elmúlt 100 évben mondjuk, tehát a múlt század első feléig, ha visszamegyünk, mit látunk mentálhigiénnél fronton.
Ugye most egy nagyon pongyola megfogalmazásban, meg rövid tudománytörténetileg, csak hogy így mindenki képbe kerüljön. Tehát amikor a pszichoanalízis ugye Freuddal elindul, és azzal megjelenik a pszichoterápia, mint egy modern eszköz és fogalom, akkor ennek nagyon hamar lesz magyarországi és különösen budapesti követő tábora is, Ferenczi Sándor a legnagyobb név, igen, az úgynevezett budapesti iskolának ő a vezér alakja, és az analízis berkein belül ma is nemzetközi szinten jegyzett az ő munkássága, és ennek a felvilágzó szellemi, tudományos, kulturális világnak a második világháború vett véget. Részben a zsidóüldözések, ugye egy része a hazai pszichoanalitikusoknak is zsidó származású, és akkor emigrálnak per meghalnak. Egy másik részük ugye megsebesül vagy meghal a háborúban, és aztán utána, hogy véget ér a háború, és ennek a sokja végigsöpör a társadalmon, utána jön a Rákosi rendszer nagyon gyorsan, és az analízis, a pszichológia minden része nem, de az analízis az tiltottá válik. Tudjuk, hogy van, amikor az államszocializmusról beszélünk, akkor három fogalom az mindennel leírható, ugye a tűrt, a tiltott, meg a támogatott. Ugye a pszichológiának volt egy olyan része, ami támogatott volt, ez a pavlovi, az állatokkal kísérletezős pszichológia, ami aztán később a viselkedés pszichológiába megy át a klinikumba. Egyébként az Amerikában is akkoriban nagyon népszerű. Versenyeznek is egymással az amerikai és az orosz vagy szovjet tudósok. A terápiás része az a Rákosi időben még tiltott, viszont a kádári konszolidációval az visszajön, újra tűrté részben, aztán a korszak végére már támogatottá válik, és így jutunk el oda, hogy a rendszerváltás idejére kiépül egy mainál sokkal szélesebb korú, sokkal nagyobb kapacitásokkal rendelkező ellátórendszer, egy egészségügyi ellátórendszer, hogy akkor még az a egészségpszichológiai fordulat, vagy ez a pozitív pszichológiai fordulat, amiről az előző adásban beszéltünk, akkor ez még nem játszódik le. Tehát ott még az a gondolat határozza meg a mentálhigiénés, vagy a pszichiátriai segítségnyújtást, hogy kellenek a zárt intézmények, meg kellenek a nyitott intézmények, és alapvetően az emberek akkor fordulnak ilyen segítő szakemberhez, hogyha valami nagy bajuk van. Ugye a társadalom is így gondolkodik ebben az időben a terápiát igénybe vevő emberekről, hogy csak a bolondok mennek a terápiára. Én ezzel már nagyon-nagyon ritkán, már csak ilyen anekdotikusan találkozom, hogy még a szüleim, meg a nagyszüleim még ezt gondolták, de mi már nem ezt gondoljuk. Szóval, hogy én már inkább ezzel találkozom. De van egy másik aspektus a mentálhigiénének, ami talán fontos az oktatásban, ahogy ez megjelenik. Ez is a kádári konszolidációval jön el alapvetően, és ugye a családi életre nevelés, vagy szexuális nevelés, ugye ezek a borzasztóan kínos osztályfőnöki órák keretében öltesz testet, ami hát leginkább arról szól, hogy hogyan veszélyes a szex, és hogyan kell a fogamzásgátlásra figyelni. Milyen menstruáció
de
is hasonló.
Ebben az időben jönnek létre a családsegítő központok, meg a pszichológiai tanácsadás gyerekeknek. Ezek nagyon felfutóban voltak akkor.
Így van. Tehát amikor én a jól kiépült, vagy viszonylag jól kiépült ellátórendszerről beszélek, ami persze lehetett volna még fejleszteni, akkor én mindenre gondolok. Tehát, hogy nem csak a kimondott pszichiátriai osztályokra, mondjuk az opnira, tehát a lipótra, meg hasonlókra, hanem ezekre is, a családsegítőkre, a nevelési tanácsadókra, mindenféle szociális intézményekben is megjelenik a mentálhigiénés szempont.
És tehát, mi történt ekkor?
jött a rendszerváltás, és a rendszerváltásnak annak volt egy nagyon komoly gazdasági vonatkozása. Ugye a magyar állam akkor éppen a csődöt próbálta elkerülni, és ez egészen a Bokros csomagig így is volt. És hát ennek ugye az lett a következménye, hogy minden olyan szolgáltatás, amit az állam nyújt, az egyszer csak sokkal kisebb költségvetésből tudott gazdálkodni, sokkal kevesebb pénzt tudott adni az állam, és ekkor kezdett el meghonosodni a máig is ható szemlélet, hogy költséghatékonysági szempontból kell mindig megoldani a dolgokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindent le kell építeni, mindent a lehető legrövidebben kell elintézni. Ugye a rövid terápiák, ez nem csak magyar jelenség, ez van Amerikában, vagy Nyugat-Európában is, csak ott összességében jobb a helyzet általában. A rövid terápiák, tehát ez a néhány ülésből oldjunk meg minden típusú kognitív viselkedés terápiás modern szemlélet, az alapvetően egy ilyen költséghatékonysági, az egészségbiztosítók nyomására meghonosodó és kialakuló gyakorlat, és ma is van olyan, nem akarom megnevezni, kollega, aki abból épít most éppen nagy nevet magának, hogy ő mindent egy ülésből old meg. Hát aki ezt elhiszi, annak egészségére. Szóval, hogy lett ez, hogy az állam folyamatosan csökkenti a költségeket, és épül le az egész ellátórendszer, ez akkor válik igazán kritikussá, amikor a 2000-es évek második felében ugye bezárják a Lipótot, bezárnak egy halom pszichiátriát, annyira lecsökken a kapacitás, hogy már effektív pszichoterápiát nem is tudnak folytatni a legtöbb osztályon, ami egyáltalán megmarad, hanem már csak gyógyszerezés megy, illetve azokon az osztályokon, ahova ugye be lehet úgymond költözni, tehát az addiktológiák, meg különféle egyéb pszichiátriai szolgáltatásokat, ilyen csoportfoglalkozások terjednek el, mert akkor ugye sok embert lehet egyszerre ellátni, tehát ez egy költséghatékonysági szempont. Van mögötte szakmai logika is, és ugye ezzel párhuzamosan jön ez az egészségpszichológiai fordulat, tehát hogy most ne zárjuk be az embereket, hanem mehessenek haza, a saját környezetükbe segítsük őket. Tehát van egy nemzetközi szinten is egy koncepcióváltás itt a 2000-es években, ami nagyon jó, tényleg nem hülyeség ez, de ebből Magyarországra csak az csapódik le, hogy jó, akkor le lehet építeni a zárt osztályokat, de mellette nem kell fölépíteni az egészségeseknek, vagy a kisebb nehézségekkel küzdő embereknek a szakellátását, szinte semmilyen formában nem. És ez borzasztó, igazságtalan és egyenlőtlen helyzetet teremt, mert ugye ezzel párhuzamosan történik az, amire az előző adásban utaltam, hogy a kollégák, én is, csak én már úgy kezdtem, hogy magámban, akik ugye nem akarnak ebben az egyébként teljesen áldatlan állami és nagyon alul fizetett és tényleg szakmailag minden szempontból támadható közegben valahogy megpróbálni helytállni, nagyon kevés helyen sikerül jól, hogy mindenki átment magámba. Viszont magámba meg csak azt tud eljutni, aki megfizeti, aki 10-15-20 ezer forintokat ki tud fizetni a terápiás ülésekért, havonta 2-4 alkalommal, tehát a középosztály, felső középosztály és az elit. És mindenki más pedig kiszorul az ellátásba, miközben ez alkotmányos alapjog lenne, és ez azért tudott megtörténni, mert egyrészt, amikor épül le a rendszer, akkor még nincs meg az a társadalmi igény, az a társadalmi nyomás, hogy ha-hó, hát ezt ne építsétek le, nekünk kellenek ezek a szolgáltatások. A társadalom erre teljesen becsukta a szemét, a másik, amire ez le tudott épülni, hogy a pszichológusoknak a szakmai szervezetei nem védték meg magukat és a pacienseiket, vagy a klienseiket. Tehát, hogy van felelősség a pszichológiai és pszichiátriai szakmának is abszolút ebben, és mai napig sincs egy egységes érdekképviselet, talán vannak ebbe az irányba próbálkozások, nagyon bízom benne, hogy ebből lesz majd valami, de ahogyan ugye általában is leépül itthon a szakszervezeteknek a rendszere, a pszichológiai vagy pszichszakmáknál ez ki se épül.
Elkeseredéssel hallgatom, az pedig már köztudott, ugye, hogy a gyerekek és a kamaszok rossz mentális állapota egyre súlyosabb. Tényleg azt kell mondjam, hogy minden hónapra jut egy olyan hír, hogy egy akár általános iskolás is öngyilkosságot kísérel meg, meg hogy egyáltalán milyen rossz állapotban vannak, azt is lehet tudni, mennyi mentális és lelki problémával küzdenek. Két felmérést is találtam ez ügyben. Az ELTE pedagógiai és pszichológiai kara serdülők között végzett vizsgálatot 2022-ben, és ez szerint minden hatodik fiatal depresszív hangulatokat él át. Rossz a közérzete 25,5%-uknak rendszeresen, szinte állandóan. Ennél is riasztóbb számok jöttek ki egy 2022-23-as vizsgálatból, amelyet az újpesti önkormányzat végzett. A kerületben élő kamaszok mentális egészségét mérte föl. Az 1000 fős mintában mindössze 29% volt az, aki azt mondta, hogy semmiféle ártalom és trauma nincs az életében. 35% verbális bántalmazásról, 27% érzelmi elhanyagolásról, 26% fizikai elhanyagolásról, 21% pedig szexuális bántalmazásról számolt be. És ez azt jelenti, hogy a 14-18 éves korukra a gyerekek 71%-a már valamilyen módon sérült. És ez olyan riasztó volt ez a vizsgálati eredmény, hogy azonnal egy ifjúsági mentálhigiénés centrumot is nyitottak Újpesten. De a gyermekkrízis alapítványa, a segélykérő vonalak számai sem vidámabbak ennél. Ez egészen katasztrofális állapotok vannak.
90 óta, ugye eltelt most már 35. év telik most el, és ebben a 35 évben a magyar társadalmat megrázta, hát ha jól számolom, talán 5 komolyabb válság. Ugye a maga rendszerváltás egy nagy válság volt, aztán utána ott van a Bokros csomag, ott a 2008-as válság, utána ott van a Covid, aztán utána pedig ott van a háború, és annak hatására megjelenő krízis. Ezek mindegyike azért fontos mentálhigiénés szempontból, mert amikor ilyen nagy kollektív válságok vannak, azok mindig plusz mentális terhet jelentenek az állampolgárok számára. Tehát ilyenkor látszódik igazán, hogy milyen a mi megküzdési képességünk, mit tudunk kezdeni a nehézségekkel, és az látszik, hogy nagyon sokan nem sok mindent, az általad előbb elmondott számokból is ez látszik.
Hát nyilván ezek a gyerekek sem véletlenül ilyenek, hát ezt szenvedik, ezt élik meg, a felnőttek által, a felnőttek révén jutnak ilyen állapotba.
Annyi mindent mondtatok, hogy nem is tudom hirtelen honnan induljak, tényleg röviden. Oda kanyarodnék mégis vissza, amit Máté mondott itt a pszichiátria és pszichológia történetében, hogy a Kádár korszakban ugye kvázi a terápia visszakerül a tűrt fogalmak közé, és később támogatottá is válik. De hát ennek az volt az oka, most a kulturális antropológus szólal meg bennem, hogy volt egy népnevelési szándék. Volt egy olyan elképzelés, hogy szüksége van a társadalomnak egy életmód szabályozásra, hogy milyen lenne az a szocialista ember típus, akit ki kell nevelni, és itt volt egy nagyon erős nevelő szándék, aminek egy fontos része volt a népegészség ügy valóban, és ez nem csak a testápolás, a testnevelés, hanem a mentális készségek elsajátítására is irányult. Kicsit militáns volt, mondhatjuk, hogy erőszakos, szigorúbb nevelést jelentett, mint a mai kor gyermekeinek, hát mondhatjuk, hogy eszményi ideáloktól függetlenített nevelés jelve, hogy mi is az az emberkép, amit mi most közvetítünk, vagy amit a jelenkor közvetít, mire irányul ma az oktatás egy iskolában, mert ma már a nevelés szót is nagyjából kiűzték az iskolákból.
A leggyakoribb probléma a szorongás. Nagyon szorongóak a mai gyerekek, nem utolsó sorban magányosak is, meg magukra hagyatottak. Egyfelől igaz az, hogy nincs eszmény, és mindenki szabadjára van engedve, de a szabadjára engedés azt jelenti, hogy nem foglalkozunk veled. Magadra vagy hagyva mindenféle ingerrel, és ez a szorongást hozza magával.
A rendszer leépülése az egy következmény annak, hogy igazából nincsenek meg azok a, mondhatjuk, hogy megfelelő műveltségű kultúr politikusok, akik meg tudnak határozni, hogy egyáltalán mi az az emberkép, amit ki kellene itt nevelni. Mi a mentális értelme vett egészség, mert ahhoz, hogy ezt tudja valakihoz, azt is tudnia kéne, hogy a múltkori adásban elmondtuk, hogy mi a szép és mi a jó, ezt föl kéne vállalni, hogy valaki ezt etikai alapokon meghatározza, hogy mi mit tartunk egészségesnek. Itt most, ahogy mondod, a gazdasági érdekek közé lett dobva ez az egész gondolkodás, hogy azért épül le a rendszer, mert csak a költséghatékonyság és a gazdaságosság határozza meg.
Megolvastam, hogy például azért nem mennek el iskolapszichológusnak a frissen végzett pszichológusok, mert olyan alacsony a fizetés, 360 000 forint nettó, amiért ők nem mennek el, nem vállalják. Nincs elég iskolapszichológus.
Így van. Tehát a rendszer leépülése vezet oda többek között, hogy aztán a gyermekek fogalomtárában egyrészt megjelenik, én azt gondolom, hogy ez társadalmi probléma, amit a Máté már úgy emlegetett, hogy nincs szülőkép, nincs csoportkép, hogy hogyan kéne megküzdeni ezekkel a nehézségekkel. Viszont belopódzik egy betegségtudat a fiatalok körébe. A problémásság, mint egy általános társadalmi csoportnorma jelenik meg.
Meg azt gondolom, hogy a mi korunkban sem volt nagyon másképp, csak nem beszéltünk róla ennyit.
Igen, tehát egyrészt van ez a keretezésbeli dolog, amit te mondasz, Bence, hogy sik lett rosszul lenni, mentálisan rosszul lenni. De hát még szenvednek tőle. Tehát,
hát ez létezik.
Hogy nem az van, hogy csak azt mondja, hogy ő szorong, persze. De igazából nem, hanem ő tényleg szorong, csak így ennek van. Lett egy ilyen keretezése. Nyilván az, hogy töménytelen mennyiségű önsegítőkönyv, rengeteg előadás, ilyen beszélgetések. Tehát, hogy ennek azért lett hatása, mert a társadalomba átment, hogy van nekünk lelkünk, és akkor azzal lehetne valamit csinálni, és akkor kérjünk segítséget. Ugye ez rengeteg műsorban, rengeteg könyvben elhangzik, csak nincs kitől. Nagyon sok embernek nincs kitől segítséget kérni, és amikor az van, hogy itt van egy társadalom, ami alapvetően mentálhigiénésen eleve nem túl jó állapotban van, nincs magas önismerete az emberek többségének, nincsenek színes megküzdési képességei a legtöbb embernek, és aztán az berakod egy olyan extrém válsághelyzetbe, mint a Covid-nak az a bezártság, mert nem a Covid-dal, nem a betegséggel volt a baj, persze attól is lehetett félni, meg szorongani, meg elvesztette ott a szerettét, annak az egy nagy tragédia volt, de a társadalom többsége számára ott a bezártság volt az, ami traumatikus volt, ami a nyomást fölerősítette, és össze vagy zárva azokkal a szüleiddel, akik szintén szoronganak, és nem tudnak megküzdeni a saját nehézségeikkel, egymás már nem biztos, hogy szeretik. Utána meg közben is rengeteg válás volt. A számok szerint a statisztika azt mondja, hogy a családon belül erőszak is megemelkedett ebben az időben, tehát hogy ilyeneknek vannak kitéve az otthon bezárt gyerekek, akik nem tudnak a kortársakhoz se elmenekülni, mert be vannak otthonra zárva, és akkor marad a kütyű, és azon keresztül tudják tartani egymással a kapcsolatot, de amikor véget ér a lezárás, a kütyű akkor is a kezükbe marad.
Igen.
És utána már problémaként számolnak be a saját kütyű használatukról, kialakul egy függőség.
Például itt egy adat. 10-15 évvel ezelőtt egy osztályban átlag 1-2 problémás gyerek volt a pedagógusok beszámolói szerint. Most azonban már inkább 7-9 olyan gyerek van, akinek leginkább differenciált oktatásra lenne szüksége, vagy odafigyelésre. Ehhez képest az elvárás szint magas, a pedagógusnak se ideje, se energiája arra, hogy azt figyelje, hogy kinek mi a problémája, mi lehet a hátterében egy-egy jelnek, amit aggasztónak tűnhet.
Ami pozitívum, hogy ne csak a negatívokat soroljuk, ugye mondtad, Ági, hogy kevés az iskola pszichológus, de legalább már van. Mert hogy a nagyon kevés dolog, ami fölépült az elmúlt években, és nem le mentálhigiénés vonatkozásban, az éppen az iskola pszichológiai hálózatnak a kiépülése volt. Tehát az iskolák jelentős részében, nem mindegyikben, de a jelentős részében van már iskola pszichológus, vagy ott van, vagy több iskolát lát el.
De ez is romlik, ez az arány, csökkenőben van a számuk. Sokkal kevesebb van, mint amennyire szükség lenne.
De több, mint a nulla.
Ja, hogy
több, mint volt.
A fánkra koncentráljunk, ne a lyukra.
Lyukra, így van.
Lehet, hogy most itt a hallgatók úgy gondolják, hogy hát én egy ilyen heroikus emberképpel állok elő, mikor azt mondom, hogy múltkor is idéztem, hogy akár az antik görögségnek volt egy ilyen eszmény ideája, hogy a hős, aki mindent kibír, aki keményebb, és aki a nehézségekkel önerőből jobban meg tud küzdeni.
Igen, gondolkozom egy ideje már, hogy biztos nem véletlen, hogy téged a buddhizmus vonz, valami ellenpont kell.
Hát, de hogy ugye, hogy ez az önerőből megküzdeni a nehézségekkel, és hogy akkor az a nevelésnek valahol a szándéka, vagy célja bizonyos kultúrákban, hogy ugye megerősítsék lelkileg is, ugye a gyermekeket már, hogy ezekkel a nehézségekkel igenis egyedül és önerőből megküzdjenek. Ma ennek kicsit ellentmond az, hogy mi is egyébként ugye azt hirdetjük, hogy nem szégyen segítséget kérni. Ha te valóban szorogsz, valóban problémád van, akkor menj és fordulj a segítőkhöz. Hát ez a kérdés, hogy kiktől.
Mert ha a diagnózis van, még akkor se tudnak sok esetben tovább menni.
És akkor itt akarom visszahozni, amiről talán meg egy korábbi műsorunkban beszéltünk, hogy igenis a szülői felelősséget, a családi mintákat, hogy nem volt korábban ez feltétlenül egy ennyire külső forrás, hogy te akkor egy szakemberre kell, hogy támaszkodj egy iskola pszichológushoz, hanem ezek az önsegítő közegek, belértve a családot is, mint a társadalom alapegységét, valahogy meg tudott ezekkel küzdeni, tehát hogyha volt egy bántalmazott tanár, akkor ezt nem egy iskola pszichológussal beszélte meg egy gyerek, hanem jó esetben a szüleivel, az apjával vagy az anyjával, esetleg a nagyszüleivel, és onnan kapott, ahogy te is múltkor idézted, lakonikus bölcs mondásokat. Az én nagypapám mindig azt mondta, hogy az élet nem habostorta ilyen helyzetekre, hát nekem ez nagyon nem segített, de mégis beégett. Most ironikusan mondom, hogy ettől nekem nem lett könnyebb a tanáraimmal megküzdeni, és ugyanúgy szorongtam és féltem.
Na ugye, hogy ugye. De hát a normatív krízisnek része azért a kamaszkori szorongás.
Persze.
Most az iskola pszichológusnak a prevenció és a megelőzés lenne a dolga, tehát, hogy önismereti foglalkozásokat tartson, meg csoportos foglalkozásokat, meg megküzdési stratégiákat, vagy inkább az a dolga, hogy krízisben lévő gyerekek lelkét ápolja.
Mind a kettő, tehát nem vagy-vagy, hanem és.
Képzettek? Egy frissen végzett iskolapszichológus egyetemről kikerült fiatal alkalmas arra, hogy egy krízisben lévő gyerekkel foglalkozzon?
Nem. Nem, de hát valahol meg kell szerezni a rutint, és máshol nem tudja, mint a gyakorlatban. A baj az, hogy sok esetben nem tud kihez fordulni.
Már tehát, a szakember.
Igen, tehát nincs körülött egy olyan szupervíziós szakmai közeg, nincs körülött egy olyan team, amelyik föl tudná őt készíteni, vagy legalább támogatni tudná az ő munkáját, és ott marad egyedül a kérdéseivel, és ez nem csak az iskolapszichológussal van így, hanem aki a nevelési tanácsadóba, a családsegítőbe megy, ővel is ugyanez van, vagy aki osztályra megy, kórházba egyáltalán bekerül, mert nem nagyon vannak ilyen pozíciók, ott is sok esetben kerülhet akár hasonló helyzetbe. És természetesen az is dolga, dolga lenne az iskola pszichológusnak, hogy a tanárokkal foglalkozzon, meg a szülőkkel foglalkozzon. Mm. Hogyha adott esetben ez fölmerül, ugye látjuk, hogy ez mennyire sok és sokrétű, és hogy nem biztos, hogy ez elvárható egy szem iskola pszichológustól egy iskola esetében. Ugye a gyerekek nem csak viselkedés zavarosak tudnak lenni, hanem azt is problémásnak szokták minősíteni, amikor érzelemszabályozási problémáik vannak a gyerekeknek. Nagyon sokszor egyébként szerintem ezzel találkoznak az iskola pszichológus kollégák. Két szempontot hadd hozzak be. Az egyik, hogy ha most ilyen jóhiszeműek vagyunk az állam szempontjából, és azt mondjuk, hogy nem tudom, jönne egy ilyen jól fölkészült, kulturpolitikailag jól képzett kormány, és akkor annak lenne egy olyan minisztere, aki az egészségügybe a mentál higiénét is belevenni, és azt is szeretné fejleszteni, akkor borzasztóan nehéz dolga lenne neki, hogy akkor kivel üljön le a szakmából. Az egyetemi tanszékekkel, a pszichoterápiás tanáccsal, a különféle módszerspecifikus egyesületeknek a vezetőségeivel, vagy kivel, mert nincs egységes képviselete a szakmának. Ez nem csak azért probléma, mert hogy önmagát nem védi meg a szakma, hanem mert fölfele se tud kommunikálni érdemben. Tehát jelenleg ezt szeretném kérdezni, nincs olyan pszichológiai, terápiás vagy pszichiátriai testület, ami a teljes szakmát lefedné. Még a pszichiátereknél jobb a helyzet, a pszichológus oldalon nincs ilyen.
De egyébként ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság, a félelem, a tehetetlenség érzése, tehát ez tulajdonképpen a szakemberek mentális állapotán is lecsapódik.
Egy fragmentáltság, tehát egy széttöredezettség jellemzi a szakmát nagyon régóta, és a másik, amit szeretnék mondani, ez miért van így?
Na miért?
Hogy ez miért jó? Vagy kinek jó? Ugye jelenleg az a gyakorlat, hogy van a 3+2 éves egyetemi képzés, most a pszichológus képzésről beszélek, segítő egyébként nem csak pszichológus alapvégzettséggel lehet valaki, de most hadd koncentráljak csak szigorúan a pszichológusokra. Az 5 év alatt, 3+2 év alatt rengetegszer meghallgatja egy hallgató, hogy ő nem foglalkozhat még emberekkel, nem foglalkozhat esetekkel, tehát gondoljuk, hogy 5 évig ül az egyetemen, és nem készítik föl arra, hogy embereknek segítséget nyújtson, azért sem, mert az egyetemeknek az a kimondott célja, hogy itt ugye egyrészt egy ilyen kultúra átadás történjen, másrészt meg kutatókat képezzenek, miközben töredék annyi kutatói állás nincs, mint amennyi ember kikerül az egyetemekről. Pont most a napokban vettem részt egy ilyen háttér szakmai beszélgetésen, egy ilyen nagyobb fórumon. Ott mondta az egyik idősebb kollega, hogy talált egy ilyen számot, hogy jelenleg évente 1000 pszichológus kerül, hiszen nem túlzás a szám, de hogy nagyon sok ember kerül ki a pszichológia képzésekből, az biztos. És akkor hova tűnnek, mert hogy közben meg szakember hiány van a gyakorlatban, még a magámban is szakember hiány van, nem hogy az államiban. Úgy az államiban pozíciók sincsenek, mert nincs mögétéve a pénz. Viszont miután elvégezte valaki az 5 évet, odáig lehet államilag finanszírozott képzésben részt venni, de onnantól nem. És hogyha valaki emberekkel szeretne foglalkozni, segítő szakmát szeretne csinálni, akkor hivatalosan az az út, hogy vagy elvégzi a 4 év klinikai szakpszichológus képzést, arra már nincsen állami támogatás, tehát azt neki kell finanszíroznia, és azt csak akkor végezheti, hogyha elmegy valamilyen egészségügyi intézménybe mellette, ott dolgozik, ott gyakorlatot szerez, és kap folyamatosan szupervíziót a képzésbe. De az a probléma, hogy az egészségügyi intézményekben borzasztóan kevés ilyen pozíció van, tehát nagyon kevés ember tud bekerülni ilyen formán gyakorlatot szerezni az egészségügyi intézményekbe.
És nagyon hogyha... kevés embert vesznek fel erre a bizonyos 4 éves képzésre. Nagyon-nagyon keveset.
Van. Azért is, mert nagyon kevés a pozíció, ahol aztán megszerezheti a gyakorlatot. Ezek után, ha még igazán nagyon profi akar lenni, akkor még elvégzi a +3 éves, megint csak önköltséges és még drágább pszichoterapeuta képzést, és akkor ekkor lehet ő ugye pszichoterapeuta. Ezt az egészet meg lehet annyiban kerülni, hogy elmehet az 5 éves egyetemi képzés mellett vagy után, attól függ, hogy melyik módszerről beszélünk, módszerspecifikus képzésekre, mint amit én is csináltam, hogy mondjuk pár és családterapeuta, vagy integratív hipnoterapeuta, vagy kognitív viselkedés terapeuta, és így tovább. Tehát egy módszert megtanul, jobb esetben ott egy színes, tényleg gyakorlatorientált képzésben vesz részt, tehát ott tényleg azt tanulja, hogy mit kell majd csinálni a kliensekkel, amikor bejönnek a rendelőbe, mindegy, hogy az állami vagy magán. De ott is probléma, pedig ezért megint csak ő fizet, itt nincs állami támogatás, tehát valahonnan ki kell termelni, de ott is az a probléma, hogy nincsenek gyakorlati helyek. Tehát emberek ma úgy kerülnek ki terepre, úgymond, úgy kezdenek el dolgozni, és nem tudnak máshogy, tehát ha nagyon etikusan akarnak eljárni, akkor se tudnak máshogy, mert nincsenek gyakorlati helyek, vagy borzasztóan szűkösen, hogy mindenfajta tényleges gyakorlati tudás, és sajnos sok esetben egy megfelelő támogató tím, legalább egy szupervíziós csoport nélkül kerülnek oda, és úgy próbálnak valahogy segíteni. És eközben a társadalmi igény pedig egyre nő a segítő szakemberekre. Tehát nem csak az van, hogy nagyon kevés a szakember, és nagyon kicsi a kapacitás, ahhoz képest, hogy mennyi ember szeretne segítséget kapni. Ráadásul ez ugye pénztárca szerint szelektál, tehát a tehetőseknek van, a szegényebbeknek nincs. A tehetősebbnek is általában már csak várólista alapján, mert annyira telített nagyon sok szakember, köztük én is, ami egyébként borzasztó, hogy valaki krízisbe odafordul hozzám, és nekem azt kell mondanom, hogy 4-6 hónap múlva fog tudni hozzám beülni a rendelőbe, ha azt kivárja, vagy tovább tudom küldeni kollégákhoz, akiknél talán van szabad kapacitás, de nem biztos, zárójel bezárva. De a másik, hogy óriási minőségi különbségek vannak a szakemberek között, tehát a minőségbiztosítás az szerintem problematikus, törvényileg elő van írva, hogy hogyan kéne ennek lennie, csak a gyakorlatban nem úgy van.
Hát én ismerek olyat, aki most végzi az 5 éves egyetemet, és már önmagárendelést akar működtetni. És lehet, hogy működni is fog neki.
És van ilyen is. És
Úristen.
Hát, mármint, hogy fog működni, valószínűleg nem jól, és ezt idősebb kollégák szokták is fölhozni az ilyen beszélgetéseken, mint amire most utaltam, ilyen háttérbeszélgetések, hogy ez mekkora gond, hogy nem megfelelő képzéssel emberek végeznek olyan munkát, amire egyébként nincsen meg a szaktudásuk, se a végzettségük, és ez valóban egy probléma, ennél szerintem egy sokkal nagyobb probléma, én azzal sokkal többször találkozom, hogy egyébként végzett, minden papírja megvan, minden végzettsége megvan, szakemberek nem megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtanak, nem megfelelő minőségű segítséget nyújtanak, nem arról van szó, hogy etikai vétségeket követnek el, hanem egyszerűen az, hogy eredménytelen, mit csinálnak.
Magyarul nem jó szakemberek.
Vagy legalábbis ott abban a terápiában nem tudnak jól működni, nem tudjuk, hogy milyen szakemberek, az az egy terápia, de azok nem megy jól. Vagy azért, mert a kliens nem volt még kész a közös munkára, tehát ilyen is van, vagy azért, mert a kliens és a terapeuta nem passzolnak egymáshoz, ilyen van, velem is van, az én praxisomban is van, mindenkivel van ilyen, tehát ezzel nincsen baj. Vagy pedig az van, hogy a kollega, ne jelentsük ki globálisan, hogy ő nem jó szakember, akkor ott éppen nem tudott megfelelően kapcsolódni a klienshez, megfelelően dolgozni, vagy azért, mert ő maga krízisben volt, és az majd kijön belül,
na jó,
és aztán tud
jól
dolgozni.
Nagy nehezen találunk egy pszichológust, akihez elmennénk. Honnan tudjuk, hogy a megfelelő szakember székében ülünk? Mi az árulkodó?
Szerintem, amit mindenképpen elvárhatunk egy jó szakembert, hogy figyel ránk, és kíváncsi ránk. Ha ez nincs meg, akkor ott nem nagyon lesz érdemi munka, ez egész biztos.
Hát olyan is van, aki figyel, kíváncsi, aztán jól kiosztja az észt.
Ilyen is van. Ez is baj. Tehát, hogy a terápiás térben ott terapizálunk, és nem moralizálunk, ezt a kollégáknak is mondom, akik hallgatják esetleg az adást, és esetleg nem így dolgoznak. A többség azért így dolgozik, tehát legyünk jó újszeműek. A legtöbben szeretnénk segíteni valóban, nem csak a pénz miatt vagyunk ott, valóban fontosak a klienseink, de van olyan, akire ez nem igaz. Tudok én is ilyet. De időnként a kollégák azért egyik-másik arra ragadtatja magát, hogy akkor morális értékítéleteket fogalmaz meg, hogy te mondtad előbb az Ági, kiosztja a klienst. A következő, hogy biztonságban érzem magam abban a terápiában. Úgy tűnik-e, hogy az a szakember az kompetens, amiket kérdez, abból azt érzem-e, hogy tényleg megérti azt, amit én mondok. Érzékelem-e, hogy van esetleg valami olyan többlet tudása, amit nekem át tud adni, hogy Bence az előző adásban beszéltél, hogy mit jelent a terapeuta szerep. Tehát, hogy valóban megfelel-e ennek a terapeuta szerepnek, van-e olyan nem csak szakmai képzettsége, hanem már adott esetben terápiás rutinja is, amit hát máshogy nem lehet megszerezni, de csomó elrontott terápián keresztül. Ezt zárójelben megint csak mondom.
Talán múltkor ezt nem említettem, hogy hát maga a terapeuta, tehát nem a terapon kifejezés, hanem a terapeuta, az viszont már egész konkrétan azt jelentette, hogy Asklépiosz szentélyébe nagyon sokan azért mentek, hogy ott gyógyuljanak, és a gyógyulást alapvetően egy templomi alvás hozta el, mert abban hittek leginkább, hogyha ott valaki egy védett közegben, egy díszes közegben, egy szép közegben, egy esztétikus közegben, kvázi egy ilyen isteni szentélyben eltölthet egy éjszakát, és templomi alvásnak hívták, akkor őt álmában meglátogathatja Asklépiosz, maga, az ő szelleme, aki a gyógyítást el fogja végezni. És aki az álmot őrizte, azt hívták terapeutának. De ő csak egy kísérő volt. Ő neki az volt a szerepe, hogy bekísérje ebbe a szentélybe, és amíg ott alszik az az ember, vigyázzon rá. Na ez a kísérő szerep, ahogy múltkor is már említettük, szerintem a segítő foglalkozások legfontosabbik. Amit te is mondasz, hogy képes-e meghallgatni engem, képes-e figyelni rám, nem észt oszt. Ő ilyen értelemben egy helyettesítő, ahogy múltkor is neveztük. Egy démiurgosz, és így is nevezték, ami annyit jelent, hogy ugye istenszerű, vagy egy isten alakú valaki, helyettesíti az Istent, vagy hát legalábbis a szentségnek a forrását, így hívták a vándorgyógyítókat egyébként a korai görögségben, és ezek a terapeuták csak azért voltak ott, hogy ők valaminek a közvetítői lehessenek. Most itt emlegetted az iskolapszichológusokat, hogy a legnehezebb közegbe kerül az a pályakezdő, aki egy iskolába megy el, és ott megpróbál terapeutaként szerepelni. Egyrészt olyan embereket kísér, akik még kialakulatlan személyiségűek. Nagyon gyakran ő maguk kerülnek egy ilyen téves áldozati szerepbe azzal, hogy a gyerekek sorsát magukra veszik, és ezzel teljesen azonosulnak. A legnehezebb, talán mindenki belesik ebbe a hibába, gondolom, segítő foglalkozásúvá válik, hogy a segítségnyújtás helyett ő maga veszi azt a pszichés állapotot magára, és akkor saját magán kezd el ezen keresztül dolgozni, ezen át kell esnie mindenkinek a terapeutává válásnak a szintjén.
Csak az a kérdésem, hogy mitől kell ennyi évig járni a képzésre? A kísérő szerephez mi társul ilyen hosszadalmas képzés során? Egyébként ez nem mindenhol van így Nyugat-Európában, például a szakemberképzésben, hogy ennyi évig kell tanulni ahhoz, hogy emberekkel foglalkozhasson érdemben.
Hát, mielőtt Máté beszél, szerintem a legnagyobb hiba nagyon sok esetben minden segítő foglalkozásonál, hogy valójában nem tudja, hogy mi a valódi segítség. És hogyha ezt ő be tudja ismerni saját magának, hogy nem tudom, én magam se tudom, nem is nekem kell tudni, mert ahogy ezt sokszor hangsúlyoztuk, a kliens kell, hogy tudja, hogy mi a valódi segítség, nem a terapeuta, neki a kísérő szerep a fontos, hogy engedi-e még egyszer a természet saját öngyógyító folyamatait hatni, és nem ő akar gyógyítani. Ha ezt el tudja engedni, akkor valódi terapeuta.
Ah, és mit tanul ennyi éven keresztül, amire 9 évig, vagy még tovább szükség van, megjegyzem, más országokban nem feltétlenül tart ilyen sokáig a képzés.
Hát el tudom mondani, hogy mit tanul, és hogy mit kéne tanulnia. Tanul statisztikát, tanul pszichológia történetet, tanul borzasztóan sok általános lélektant, fejlődéspszichológiát, szociálpszichológiát, személyiséglélektant, ezeket sok éven keresztül, ezeknek mindenféle határterületeit, meg keresztterületeit, mellette nem tudom, filozófiát, kultúrantropológiát, szociológiát, demográfiát, stb. Nagyon sok mindent tanítanak az egyetemi képzésben, ami szemléletformálás szempontjából megindokolható, de szerintem messze túlzás, az az én személyes véleményem. És bőven beleférne az 5 éves képzésbe az, hogy egyébként terapeutával képezzék az embereket az egyetemen.
Ezt egyébként Franciaországban pár évvel ezelőtt valósították meg, ugyanez a hosszadalmas képzés ment éveken keresztül, és jó pár évvel ezelőtt felismerte az oktatási kormányzat, hogy na ez sehova nem vezet, és összemondták, és már 5 év alatt képzik az egyetemeket.
A klinikai szakpszichológusokat, így
igen,
van.
Klinikai szakpszichológusokat az egyetemen, igen.
Így van. Ahhoz sok érdek sérül, gazdasági érdek is sérülne, hogyha ez átszervezésre kerülne, tehát valamiképpen kompenzálni kellene azokat az oktatókat, akik ma módszerspecifikus egyesületeknél vannak, és egyébként dolgoznak ők be egy részük az egyetemi képzésekbe is, vagy az egyetemek által szervezett, de nem egyetemi rendes 5 éves képzés, hanem egyéb posztgraduális képzésekbe is dolgoznak ők be.
Tehát pénzes képzések ezek.
Ezek persze, ezek pénzes képzések. Ezt ugye meg lehetne finanszírozni államilag, ezt át lehetne szervezni. Ez mindenképpen kellene a szakma elitjének, tehát a mostani kiképzőknek a közös gondolkodása, mert ezt ellenükre semmiképpen nem lehet és nem is szabad megcsinálni, hanem velük együtt lehetne megcsinálni.
De nekik miért lenne érdekük ezen változtatni?
Ahogy mondtam is, tehát amikor arról gondolkodunk, hogy a pszichológusok nagyon sokféle minőségbe dolgoznak, már hogy nagyon sok, nem olyan, hogy sokféle szerepkörben, hanem hogy különféle minőségű terápiás szolgáltatást nyújtanak, így értem most, de a törekvés, tehát legyünk jó hiszemek, a törekvés azért az, hogy segíteni szeretnénk, azért választjuk ezt a hivatást legtöbben, azt gondolom, nem pedig a pénz miatt. Ugyanúgy ez a törekvés, azt gondolom, hogy a kiképzőkben is ott van, a jelenlegi tanárgárdában is ott van. Nagyon fantasztikus tanárok vannak a módszerspecifikus egyesületeknél, szeretném kihangsúlyozni. Nekem is ott nagyon jó tanáraim voltak. Meg lehetne szervezni akár a pszichológus képzés keretein belül, akár párhuzamosan, hogyha az egyetemek erre nem nyitottak, hogy akkor legyen a pszichológia képzés, meg legyen a pszichoterapeuta képzés. És nézzük meg, hogy akkor melyikre lesz új jelentkezés. A kutatóképzésre, vagy pedig a terapeuta képzésre.
Na hát ez egy meredek vállalkozás lenne, hogyha ebbe beleegyezne bárki is. De menjünk vissza az iskolába. 2021-ben ugye kitiltották a civil szervezeteket is az iskolákból, azért akik nagyon sokat tettek, vagy tehetnének a mentálhigiéné, a gyerekkori, fiatalkori mentálhigiéné érdekében.
Igen, csak bocsánat, egy gondolatot, szóval, hogy amire szintén szükség és óriási szükség lenne, ugye gyakorlati helyeket teremteni. Tehát ami az orvosképzésben megvan a rezidens képzéssel, ugye amikor az orvosok képződnek, akkor ők elmennek, dolgoznak egészségügyi intézményekben, van hely, megtanulják az orvoslást, látnak betegeket, ott van mellettük.
De ez felfoghatatlan, hogy ez miért nincs, hogyha pacientúra is van, igény is van, akkor miért nincs elegendő hely?
Hát egyrészt már nincs pénz, állami szempontból nincs pénz mellétéve. Másrészt meg ennek rengeteg oka van, valószínűleg ez kultúrtörténetileg is alakult, így ezzel küzdenek az egyesületek, és próbálnak ezen változtatni, tehát hogy van törekvés, hogy ez másképp legyen, csak egyelőre ezek nem értek célt.
Talán, ahogy a Máté sokszor hangsúlyozta, hogy ugye nincs egységes szakmai képviselet, ez azért is van, mert nincs egységes emberkép. Van transpersonális pszichológia, és van transpersonális pszichológiai irányzat, és vannak, akik ebbe hisznek, vannak analitikusok, vannak kognitívek, egészen más ember képük van, és más módszerekkel gondolják helyreállítani a mentális egészséget. Én oda térnék vissza, ha a higiéniéről beszélünk, mentál higiéniéről, és nem csak a pszichológusokra fókuszálunk, mert most nagyon arra szűkítettük ezt le, hanem említetted a civil szervezeteket. Ők nem feltétlenül pszichológusok, ők mentál higiéniai szakemberek. Ez egy tágabb horizont azért, hogy mi minden tartozik ide, és ha ide visszatérünk a múltkori adásból, hogy higiéné, az azt jelenti, hogy tisztaság és egészség, hogy hogyan tudjuk megtisztítani a tudatunkat, az elménket, a gondolkodásmódunkat, ennek nem csak pszichológiai eszközei vannak. Az, hogy mondjuk nyugati iskolákban behozzák például a mindfulness, mint gyakorlást, már óvodákba például, és megtanulják a gyerekeket arra, hogy egyáltalán relaxáljanak, hogy mit jelent egy elengedett állapot, hogy egyáltalán mit jelent egyszerűen csak a gondolatok kisöprése, hogy ne stresszeljenek bizonyos helyzetekbe, hogy stresszkezelés technikákat tanítanak. Nagyon elemi vagy egyszerű képi imaginációs gyakorlatokat már óvodában lehet tanítani. Hát ez lenne a mentálhigiéniés oktatás óvodában, általános iskolában, és ezt ugyanúgy civilek is, nem feltétlenül pszichológusok kellene, hogy tanítsák. Hogy ennek miért nincs tere? Na, ez a nagy kérdés.
Ugyanakkor pedig milyen népszerűek a coachok, és milyen sok coach képződik az elmúlt években, mert hát van rájuk kereslet. Nyilván oda menekülnek, ott keresnek utat azok, akik nem jutnak be a pszichológus vagy pszichiáter szakemberekhez, de mire jó és mire nem jó a coachnál tett látogatás?
Amit mondasz, ez nagyon-nagyon fontos, hogy azért, mert nem tudja ellátni a szakembergárda, aki jelenleg van, azt az igényt, azt a megnövekedett igényt a társadalom részéről, ami van, ezért vagy marad a pszichiátria és a gyógyszerezés, és amellett nincsen terápia, és az úgy egyébként nagyon keveset ér, lehet, hogy többet árt időnként, mint használ, van, amikor kikerülhetetlen, súlyos patológiáknál ezt mondanám. A másik, aki a coachokhoz jut el, mert hogy abból viszont nagyon sok van, ugye már párnapos online képzésekkel is lehet coachá válni, szóval, hogy ebben aztán, ha pszichológiában baj van a minőség biztosításon, itt sokkal nagyobb baj van vele. Minőség ellenőrzés meg nincs egyébként se a coachoknál, se a pszichoterapeutáknál, se semmilyen módszer specifikus terapeutánál igazából. És a harmadik, az pedig az ezoterikus
irány.
Gyógyítók, perkuruzslók köre, akikhez ugye el lehet menni, és ugye ide jutnak el az emberek, mert hogy nem kapnak olyan típusú segítséget, amire egyébként szükségük lenne.
Igen, azzal együtt, hogy ez a misztikus gyógyítás, ez az emberiséggel egyidős, és az amulettek és a kuruzslás, ahogy te is mondod, az talán 5000 éves.
Jó, hát a placebo hatás az létezik, működik,
erről korábban
tudjuk.
Erről korábban beszéltünk is, mint ahogy arról is, hogy a segítő foglalkozásokon belül mi a különbség a pszichológus és a coach között, és itt most csak visszaidézném azt, hogy ugye a coach az edzőt jelent, és ott a teljesítményfokozás az alapvető irányultság, tehát mondhatjuk, hogy eredetileg, mint foglalkozás, ez a pozitív pszichológiának a hozadéka, és azzal foglalkozott, hogy a jól teljesítő emberek, a kiemelkedő teljesítmény élményű emberek milyen életmódot és milyen viselkedést tanúsítanak, és ezeket a pozitív viselkedési mintákat hogyan lehetne átültetni az életbe. Tehát a coach eredeti értelemben inkább ezzel foglalkozik, nem a problémás esetekkel, hanem az átlagos emberek teljesítmény fokozásával. Na, ma ez kitágult már egy ilyen life coaching fogalommal, hogy akkor az életvezetési tanácsadást is life coachingnak hívják, ahol lehetnek elakadások, ahol lehetnek problémák. És erről múltkor beszéltünk, hogy a jó coach, és teljesen egyetértek Máté, hogy na itt aztán végképp nincs szabályozás, itt nincs minőségi kontroll. Az, aki felismeri azt, hogy hol van az ő kompetencia határa, és mi az, ami már nem egy ilyen életvezetési tanácsadás, nem egy életmód szabályozás kérdése, mert az még, amivel egy coach foglalkozik, hanem hol van az, ahol itt már tényleg egy lelki traumáról beszélünk, vagy egy lelki elakadásról, és ő fel tudja tenni a kérdést, hogy ez már nem az én kompetenciám, itt valóban egy pszichológusra van szükség, aki a lélek mélyebb kapcsolataival foglalkozik, mert a coach, még egyszer hangsúlyozom, inkább a teljesítmény fokozással.
Mondj egy példát, mi az, amiben a coach segíteni tud? Eddig 5 kilométert futottam, most már bátran fusson, kedvesem, hetet? Vagy...
Hát, hogyha most a testi értelembe veszed, akkor igen, de hát ez a lelki folyamatoknál is igaz. Tehát például az, hogy valakinek a stressztűrő képességét hogyan lehet javítani, ez például lehet egy coaching téma, és ebben egy coach is valóban tud hatékony segítséget adni. Ha valakinek nagyon például alacsony a tolerancia küszöbe, vagy a munkahelyi nyomást nehezebben tudja elviselni, ebben tud egy coach segíteni, hogy hogyan legyen reziliensebb, ma ez a jobb kifejezés.
De mivel tud segíteni? Mi a különbség, hát mi a különbség abban, amit a pszichológus tud segíteni, például a munkahelyi stressz kezelésében, és mi az, amiben a coach tud segíteni? Miben különbözik a kettőjük munkája? Hát
például azt mondom, hogy itt nagyon sok az átfedés. Tehát nem gondolom, hogy más eszközökkel dolgozna egy coach, mint egy pszichológus ebben az esetben. Itt az a kérdés, hogy például egy stressz tünet az adott esetben, az már milyen szinten jelentkezik. De a coach talán ilyen értelemben inkább preventív eszközeket tud adni, tehát az, hogy hogyan kerülhető el mondjuk egy stresszes életvitel, vagy ennek az életvitelnek mik azok az elemeik, amik akkor kiszervezhetők valakinek a napi beosztásából, tehát tanít időgazdálkodást, hatékony feladatgazdálkodást. Ezek nagyon praktikus és gyakorlati eszközök arra, hogy valakinek például a munkaterhelése hogyan csökkenjen, de ha valaki esetleg már alvászavarokkal küzd mondjuk a munkaterhelése miatt, az már nem egy coach feladata, hogy azzal foglalkozzon, az már az a vékony jég és az a határól azt, hogy mondja, hát ez nem biztos, hogy egy időgazdálkodással vagy egy hatékonyabb feladatbeosztással csökkenteni lehet.
Szóval a coach az ő technikákat tanít, a pszichológus pedig persze taníthat technikákat is, de alapvetően az elakadásokat próbálja lebontani, amiért nem találod meg a saját megoldásaidat. A terápia, a pszichoterápia, akármilyen formája, vagy a pszichológia tanácsadás, vagy a terápiának csak egy gyógyítás szabad nevezni, semmi mást. Szóval, hogy jól használjam a fogalmat, szóval, hogy amikor ezt csináljuk, akkor ez egy időigényesebb folyamat, mint a coaching. Tehát az egy gyorsabb, rövidebb, sokkal szabályozottabb, sokkal fókuszáltabb keretre. A coach megmondja, hogy mit csinálja. A pszichológus nem feltétlenül mondja meg, hogy mit csinálja, és az nem feltétlenül baj, hogy nem mondja meg.
Értem, világos. Na most akkor mi a helyzet a munkahelyeken? Gondolom nem sokkal jobb.
Hát ugye gondoljunk bele abba, hogy az iskolákban, amikor a gyerekekkel van baj, akkor ott legalább van valamilyen fajta jól-rosszul működő jelzőrendszer. Tehát, hogy azért a tanár is van kinek szóljon, az iskolapszichológus is jobb esetben elérhető, ott valamilyen nevelési tanácsadó, valamilyen segítő közeg ott legalább van körülötte. A munkahelyeken, hogyha azt látod, hogy egy kollégával baj van, akkor kihez fordulsz? Arra van bármi? Mert én nem tudok róla, hogy lenne. Egy-két cég saját szorgalomból fizet mondjuk pszichológust, akihez el lehet menni az alkalmazottaknak, jobb esetben etikusan dolgozik, tehát nem mondja el a munkaadónak, hogy mit hallotta.
Hát igen, de egyébként a munkahelyen kevésbé is derül ki, mert talán jobban leplezzük mi magunk is a problémáinkat, amikor már kiderül, mert balhé van, vagy éles konfrontáció, hát az már régen rossz. Tehát nagyon sok tünet meg sem jelenik a munkahelyünkön, mert hazavisszük, mert elnyomjuk, mert belülről mérgez minket.
Muszáj ehhez hozzászólnom, hogy a magyar fogalomtárból talán hiányzik az, hogy az angol nyelvben van a therapist, aki már terapeuta, aki azzal foglalkozik, amikor valami súlyos elakadás van lelki szinten. Van a counselor, aki az a tanácsadó, aki lehet, hogy pszichológus végzettségű, lehet, hogy nem, de ő az, aki már azokkal a munkahelyi elakadásokkal foglalkozik, amelyeknek vannak pszichés tünetei is, és van a coach, aki pedig tényleg ilyen értelemben módszerspecifikus, nagyon gyakorlati, technikai segítséget tud nyújtani, tényleg praktikus megfogalmazásokra, hogy mit kell átszervezni, áttervezni, de azért abban benne van egy életmódváltás lehetősége is, meg egy viselkedés szabályozás is, mert rengeteg olyan munkahelyi rossz szokás van, ami kialakulhat nem csak az egyén szintjén, hanem a csoport szintjén, és akkor egy coachnak, egy vállalati coachnak, egy business coachnak, az is a feladata, hogy ő már egy szervezetfejlesztő szerepben jelenjen ott meg, és visszajelzést adjon a csoportnak, a csoport vezetőjének, akár az egész szervezetnek, hogy azért nem működik, és betegednek meg lelki értelemben, és mentálisan annak az emberek, mert rossz a munkaszervezés, mert rossz a folyamat, mert az egész egészségtelen, és megbetegít a közeg. Tehát a coach ilyen értelemben, ha business coach, az egyben egy szervezetfejlesztő szerepben is van.
Igen, és hogy nincs igazából annak egy kiépült szervezeti kultúrája semmilyen szinten, hogyha felnőtt emberek, és nem gyerekekről van szó, azt mondják, hogy hazaviszi. Igen, igen, de azért legtöbben nem tudjuk, nem tudják annyira jól leplezni azt, hogy velük valami baj lenne. És hogy akkor erre nincs egy jelzőrendszer, ennek nincs egy ellátórendszere, pont erről beszéltünk, hogy az államiba hiába fordulna, a magán az sokak számára megfizethetetlen, és ez borzasztóan igazságtalan egyébként. Szakmán belül ez sok feszültséget szül, meg bűntudatot, meg sok minden rossz érzést a segítő szakmán belül. És akkor mi van akkor, hogyha nem az alkalmazottak, hanem a főnökkel van a baj? Mi van, ha nem a gyerekkel, hanem a tanárral van a baj?
Okay.
Az ő mentál higiénéjükkel kifoglalkozik. Amikor van egy munkamániás főnök, és ezt várja el az alkalmazott, egy munkaalkoholista, azt nem tudja hazavinni, látjuk, hogy beteg, hogy nem jó, hogy egészségtelen működése, hogy ez helyettesíti az intim életét, és ha volt is valamilyen család körülötte, azt ezt szétveri. Látjuk, hogy baj van. Amikor alkoholszagú a kollega lehellete, akkor kihez fordulunk. Amikor látjuk, hogy folyton elsírja magát csöndben a WC-ben, amikor látjuk, hogy tűszúrások vannak a karján, vagy éppen monokli az arcán, akkor kihez fordulunk. Persze vannak a hatóságok, ennek egy részével el lehet oda menni, de igazából segítő szinten se a jelzőrendszer nincs meg, se az ellátórendszer nem igazán, az is borzasztóan hiányos.
Kérdőjelek, hiányjelek hátán, hát valódi válaszokat nem tudtunk adni, vagyis csak elméletben leginkább, de mert lejárt a műsoridőnk, ezért megköszönöm Maier Máténak és Tar Bence Lászlónak, Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak szintén, hogy segítették a mai műsor létrejöttét, hallgatóinknak kicsit szomorúan. Köszönöm a figyelmet.
Egy biztató mondatot mondhatok? Hogy hát ugye nem azért beszéltünk most mindenről, hogy nem tudom, kiteregessük a szakma szennyesét elsősorban, hanem azért, mert hogy ahogy kezdtük, ez egy közügy, ez mindannyiunk ügye. Hogyha a társadalomnak megvan az igénye, és elkezd nyomást gyakorolni, hogyha lehet választásokat veszteni azért, mert le van épülve a mentálhigiénés ellátás Magyarországon, akkor lesz mentálhigiénés ellátás Magyarországon.
Az a baj, attól félek, hogy sokkal nagyobb tragédiáknak kell ahhoz előbb bekövetkezni, hogy ez így összekapcsolódjon valóban, és valódi változtatási igényen lépjen fel. A minap éppen egy interjút hallgattam a rádióban, amikor egy szakmaterületen nagyon sok az elégedetlenkedő egy kormányzati döntés miatt, és azt kérdezte a riporter, hogy de hát miért nem lépnek fel egységesen? Hát ja, mert mindenkinek máshol van a tűrés határa, és ki kell fizetni a számlákat. Hát amíg ez a válasz, addig visszük haza magunkkal az összes félelmünket és szorongásunkat. Viszont hallásra egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.